Ézsaiás könyve 46. és 47. fejezet. A 46. fejezetben az igaz, örökkévaló Isten, aki a mennyet és földet teremtette, ellentétben áll az emberek által imádott hamis istenekkel. Az a tragédia, hogy ezek az emberek az izraeliták voltak, Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai. Ézsaiás és Jeremiás proféciái a hamis istenek imádása ellen szólnak, akik arra figyelmeztetik az embereket, hogy ha tovább folytatják a bálványok imádását, akkor Isten ítéletét fogják magukra vonni, aki Babilont fogja ítélő eszközéül felhasználni, és fogságba kerülnek a bálványimádás miatt. Emlékeztek, amikor Jeremiás így kiáltott fel: mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Az emberek mindig fognak valamiben hinni és valamit imádni, minden embernek van egy istene, de vannak olyan vallásos rendszerek, amelyek egyáltalán nem tartják a vizet, nem segítenek azokon, akik bennük hisznek, csak rabságba juttatják őket. Ézsaiás megfedi az embereket a hamis istenek imádása miatt, és a következőkben két ilyen hamis istenről fog szólni. Összerogyott bél, leroskadt nébó, állatokra és barmokra rakták szobraikat, amelyeket nektek kellett hordoznotok. Most fáradt állatokra kerülnek teherként. De nem tudják megmenteni a terhet, leroskadnak, összerogynak mind, maguk is fogságba kerülnek. Ézsaiás rámutat arra, hogy a hamis isteneik teherré váltak számukra, és még az ökrök is roskadoznak a terheik miatt. Akkoriban az volt a szokás, hogy a hamis isteneket kihozták a templomokból vagy az imádatuk helyéről, rátették a szekerekre, és különböző fesztiválokon és szent ünnepeken végigvitték őket az utcákon. Néha emberek vitték ezeket a vállukra nehezedő tartórudak segítségével. Ezek a szokások ma sem tűntek el teljesen. Mexikóban például a szűz Guadalupe-t ünnepelik úgy, hogy ennek a szobrát felrakják a csodálatosan feldíszített szekereikre, és körbevezetik a városok utcáin, miközben az emberek letérdelnek és meghajolnak a szobor előtt. Az ilyen szokások nagyon megszokottak voltak Ézsaiás idejében. Isten népe bél és nébó imádatát gyakorolta, de látható volt, hogy ezek az istenek még helyváltoztatásra sem voltak képesek önmaguk erejéből, hanem emberek kellett vigyék őket. Hallgassám Jákob háza és Izrael házának egész maradéka. Izrael házának maradékai azok voltak, akik az asszírok északi királyság elleni támadása idején Júdába menekültek. Ez tehát azt jelenti, hogy mindegyik törzsből voltak menekültek Júdában, akik most már a déli királyság részévé váltak, míg a többieket az asszírok széttelepítették a világ minden sarkába. Hallgass rám Jákob háza és Izrael házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Az igaz élő Istent nem kell hordozni, mert ő hordoz minket, és ahelyett, hogy mi támogatnánk őt, ő támogat minket. Minden attól függ, hogy milyen Istent akarunk magunknak. Olyat, akit mi kell támogassunk, vagy olyat, aki minket támogat. Olyat, aki rabságba visz, vagy olyat, aki kimenekít onnan. A hamis istenek szöges ellentétben állnak az élő igaz Istennel. Isten azt kérdezte, hogy kihez hasonlítanál engem? Az emberek saját maguk alkották a hamis isteneik ábrázatát, kifaragták vagy formába öntötték ezeket. Isten azt kérdezte, hogy ha ki akarnátok faragni engem, akkor szerintetek mihez hasonló lennék? Milyen arcot faragnátok? Kihez hasonlítanék? És emberi szinten gondolkodva, vajon kihez tudnánk hasonlítani Istent? Emberhez hasonlóvá formálnád őt? Isten lélek, hogyan foghatná hozzá a kifaragásához? Ugyan kihez hasonlítanátok engem? Kivel mérhetnétek össze? Kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék? Láttatok már ilyen faragott képet, amelyek előtt leborultak, vagy akiknek hatalmas templomokat építettek? Láttátok már Diana istennő szobrait? Sokan imádták őt. De hogy nézett ki? Előről is csak melleg sokaságát lehetett látni rajta, és ő volt az életet adó Isten. Ézsaiás elmondja, hogy hogyan készítik az isteneiket az emberek. Kiöntik az aranyat az erszényből, kimérik az ezüstöt a mérlegen. Ötvöst fogadnak, hogy Isten készítsen belőle, és leborulva imádják. Emberkéz alkotta, de az emberek olyan ostobák, hogy ezek előtt leborulnak. Minden ember tudatában ott található az Isten tudat, és minden ember természetéhez hozzátartozik, hogy imádja Istenét. Minden egyes kultúrában, még a legprimitívebb kultúrákban is, isteneket dicsőítenek. Legtöbb esetben az emberek saját maguk kivetítése alapján készítették el isteneiket. Ha én lennék Isten, akkor ezt és ezt tenném, és így cselekednék. Így születnek az isteneikről szóló legendák, hatalmas vadászerővel, nagy okossággal felfegyverkezve, és ezeket imádják. A dél-amerikai őserdőkben, ahol a primitív emberek nem viselnek ruhát, a viharok idején fáznak és remeg a testük, mivel még állandó lakhelyük sincsen. Ezek elgondolják, hogy ha én Isten lennék, akkor abban a nagy fában laknék, mert az hatalmas és erős, és amikor esik az eső és fúj a szél, akkor úgy tűnik, hogy az csak áll mozdulatlanul, és nem remeg úgy, mint én. Ennek következtében a fákat istenként imádják. Vagy ott van a hold, amely holdtöltekor fényt ad nekik az őserdőben éjszaka. Holdtöltekor az emberek egymás karjába kapaszkodnak, körbe-körbe táncolnak, és imádják Istenüket, mert azt gondolják, hogy ha ők lennének Isten, akkor a holdfényben lakoznának. A görögök is érdekes dolgokat hittek isteneikről. Azt gondolták, hogy ha én lennék Isten, akkor az Olympus hegyen laknék, és lenéznék a völgybe, hogy lássam ott lenne az embereket, és azok a halandók soha nem tudnák úgy elcsábítani a gyönyörű lányokat, mint én, mert természetfeletti erőm segítségével behálózom, elkábítom őket, és kihasználnám ezeket a földi halandókat. Vállára veszik, úgy hordozzák, ha helyére teszik, ott áll, el nem mozdul helyéről. Ha kiáltanak hozzá, nem válaszol, a nyomorúságból nem szabadít meg. És mégis az emberek olyan dolgokat imádnak, amelyek nem tudnak megmozdulni, nem tudnak válaszolni, nem tudnak beszélni hozzájuk. Ezeket imádják az élő, igaz Isten helyett. És ez egy tragédia. Sokan azt mondják, hogy én nem hiszek Istenben. Valójában azt akarják mondani, hogy nem hiszek abban az Istenben, aki teremtette a mennyet és a földet, és mindent, ami benne van, és aki elküldte a fiát, hogy meghaljon az ember bűneiért. De mégis hisznek valamilyen Istenben, mert mindenkinek van Istene. Ugyanakkor visszautasítják az élő, igaz Isten imádatát, aki képes nekik segíteni, képes megválaszolni a szükségleteiket, ehelyett olyan Istent imádnak, amely semmiféle segítséget sem nyújt nekik, csak rabságba hurcolja őket. Gyakran valójában az élvezetek isteneit imádják, de ha az élvezeteknek adjuk át életünket, akkor a vége mindig csak sóvárgás lesz. Mások pedig az értelem istenét imádják, ennek az eredménye pedig a büszkeség. Megint mások a hatalom istenét imádják, és egész életükben csak a hatalomé a központi szerep. Az eredmény kapzsiság. Emlékezzetek csak és piruljatok, szívlejétek meg ezti hűtlenek. Emlékezzetek az őségi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más. Isten vagyok, nincs hozzám hasonló. Előre megmondtam a jövendőt, és régen, amíg meg nem történteket. Egyetlen más Isten, egyetlen vallási rendszer sem tudja megmondani előre a jövőt, és képtelen kijelenteni az őskorból azokat a dolgokat, amelyek még be sem teljesültek. Ézsaiás idejében még sok olyan profécia volt, amelyek akkor még nem teljesültek be. Ezt mondom, megvalósult tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Most pedig a 45. fejezetben említett Círuszra utal, aki az ő eszköze volt arra, hogy Izrael gyermekeit elengedje a fogságból. Mindezt Círus születése előtt 150 évvel írta meg, és ezért mondja Isten, hogy nincs még egy olyan Isten, mint én, mert én kijelentem a dolgokat, még mielőtt megtörténnének. Elhívok napkeletről egy saskeszejűt, tervem végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, már is elhozom, kigondoltam, már is megteszem. A történelemből tudjuk, hogy Isten ezt eltervezte, és végre is hajtotta. Círusznak hívták a médek és perzsák azon uralkodóját, aki engedélyt adott arra, hogy Izrael gyermekei hazatérhessenek a babiloni fogságukból, és újraépíthessék templomukat. Hallgassatok rám, konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól. Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. A Sionon szabadulást szerzek ékességemnek, Izraelnek. A 47. fejezetben Isten a Babilonra elkövetkező ítéletről szól, mivel Babilon Isten népének szanyargatása miatt megítéltetik. Szállj le és ülj a porba, Babilon szűzleánya! Ülj a földre, nincs már trónus, kádeusok leánya! Nem neveznek többé finomnak és dédelgetettnek. Fogd a kézimalmot, őrölj lisztet, vedd le fátyladat. Emeld föl ruhádat, takard ki combodat, úgy gázolj át a folyókon. Ne takarja semmi mesztelenségedet, hadd lássák gyalázatodat. Bosszút állok kérlelhetetlenül, mondja megváltónk Izrael szentje, seregek ura az ő neve. Ülj némán, menj sötét helyre, kádeusok leánya! Nem neveznek többé országok úrnőjének. Megharagudtam népemre, eltaszítottam örökségemet, és kezedbe adtam őket. Te pedig irgalmatlanul bántál velük, az öregre is súlyos igát raktál. A babiloniak nem bántak kesztyűs kézzel a fogjaikkal, kemény munkával sanyargatták még az öregeket is. Azt gondoltad, hogy úrnő maradsz örök időkre? Nem fontoltad meg ezeket, nem gondoltál a végére. De most halld meg ezt te, aki jóléthez szoktál, biztonságban laktál, és ezt mondtad magadban. Csak én vagyok, rajtam kívül nincs más. Nem leszek özvegy, nem tudom meg, mi a gyermektelenség. Pedig megéred mind a kettőt hirtelen, egyetlen napon. Rád nehezedik teljes súllyal a gyermektelenség és az özvegység, hiába a sok varázslás, a nagy hatású varázsige. Gonoszságodban bíztál, azt gondoltad, hogy nem lát senki. Isten a Babilonra elkövetkező ítéletről beszél itt, amelyet az ő népével való kegyetlen bánásmód miatt fognak elszenvedni. Emlékeztek, amikor Jézus arról az időről beszélt, amikor majd visszatér megítélni a világot. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Isten a népeket a zsidókkal szembeni bánásmód alapján fogja megítélni, úgyhogy vigyázzatok, ne beszéljetek a zsidók ellen, mert Isten kiválasztotta őket, és azt mondta, megáldom azokat, akik áldanak téged, és megátkozom azokat, akik átkoznak téged. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni? Jövevénynek vagy mezítelennek? Betegen vagy börtönben? Amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. és ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Isten haragudott a zsidókra, mert ők beszennyezték nevüket a hamis istenek imádatával, és átadta őket a babiloniaknak, de azok nem voltak könyörületesek velük szemben, és ezért Isten őket is súlyosan ítéli meg. Babilón azt gondolta, hogy királysága örökre megmarad. Azt gondoltad, hogy úrnő maradsz örökre? Nem leszek özvegy, nem tudom meg, mi a gyermektelenség. De Isten azt mondja, hogy annak ellenére, hogy élvezetekkel teli gondtalan életet éltél, egyetlen éjszaka alatt fogsz mindent elveszíteni. Emlékeztek, amikor Nabukodonozornak furcsa álma volt, de nem emlékezett az álomra, és behívta a csillagjósokat és a bölcseket, hogy fejtsék meg azt számára. Az asztrológusok nagyon aktívak voltak abban az időben Babilonban, és majd a 13. versben olvashatunk velük kapcsolatban is valamit. Végül Dánielt hívatták a királyhoz, és ő azt mondta. Te, ó király, azon töprengtél fekvőhelyeden, hogy mi fog történni ezután. A titkok kijelentője pedig tudatta veled, hogy mi fog történni. Előttem pedig ez a titok nem azért tárult föl, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázat a királynak tudomására jusson, és hogy megtudd, amin magadban töprengsz. Neked, ó király, látomásod volt, egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és karjai ezüstből, a hasa is az oldala részből, a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Miközben nézted, egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a rész, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. Ez az álom, és a magyarázatát is elmondjuk a királynak. Ó király, királyok királya, akinek a menny istene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, kezedbe adta az embereket, a mezei állatokat és az égi madarakat, bárhol laknak is, és mindezeknek uralkodójává tett, te vagy az aranyfej. De utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiédnél. Azután pedig egy harmadik királyság, részből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik királyság erős lesz, mint a vas, mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörőként összetörni és szétzúzni amazokat. Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cserépből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyag cseréppel. Lábújai részint vasból, részint cserépből voltak, eszerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a mennyistene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le, anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagyisten tudtára adta királynak, hogy mi történik majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata. Akkor Nebukadnezar király arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt, és megparancsolta, hogy mutassanak be áldozatot, és tömjénezzenek neki. Dánielnek pedig azt mondta a király, valóban a ti istenetek az istenek istene, a királyok ura és a titkok feltárója, ezért tudtad feltárni ezt a titkot. A király elismerte Isten hatalmát, és aztán ezt olvassuk. Nebukadnezar király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Ez az aranyszobor Isten kijelentésének megcsúfolása volt. És sokan teszik ugyanezt. kijelentik, hogy nincs Istenhez hasonló a mennyben és a földön, majd nem sokkal később beszennyezik az ő nevét. Nebukadnezar elkészítette az aranyszobrot, és ahogy Ézsaiás is mondja, azt hirdetik, hogy Babilon örökké élni fog, sohasem pusztulhat el, sohasem győzhetik le, mert ez egy örökkévaló királyság. De a profécia arra utalt, hogy egyetlen pillanat, egyetlen nap alatt fog elesni, és Babilon valóban egyetlen éjszaka alatt esett el, amikor Dániel Belsazárnak megfejtette a falra írt titokzatos írást. Mene, mene, tekel, ufarszin. Azaz megmérettettél, könnyűnek találtattál, és még ma este elkérik a lelkedet, és a királyságodat darabokra szaggatják a médek és a perzsák. Azon az éjjelen Círus perzsa király az eltérített Eufrátesz folyó medrében bement a városfal alatt, és még azon az éjszakán legyilkolták Belsazárt és hercegeit. Ézsaiás 150 évvel Círus születése előtt beszélt arról a felfuvalkodottságról, amely abban az időben Babilonban fog uralkodni, és kijelenti, hogy ők nem fognak könyörülni Isten népén, ezért Babilon megítéltetik, és egyetlen nap alatt el fogja veszíteni gyermekeit, és özvegyé fog válni. Pedig megéred mindkettőt hirtelen, egyetlen napon. Rád nehezedik teljes súllyal a gyermektelenség és az özvegység, hiába a sok varázslás, a nagy hatású varázsige. Gonoszságodban bíztál, azt gondoltad, hogy nem lát senki. Gyakran azt gondoljuk, hogy a titkos bűntetteinket senki sem látja, de amikor Nabukodonozor a kertben sétált, egy hang szólt hozzá. Az őrök megfigyeltek téged, és nem viselkedtél jól, ezért véged van. A király Dánielhez rohant, és megkérdezte, hogy ez mi lehetett, és Dániel pedig figyelmeztette őt, hogy legyen óvatos, mert rossz úton halad. A szíved büszkesége miatt fölfuvalkodtál, mondta neki, hisz saját magáról aranyszobrot készítetett, és ezzel Istent káromolta büszkeségében. Dániel arra figyelmeztette őt, hogy csendben járjon az Úr előtt, hogy hosszabbítsa meg napjait ezen a földön. Egy évig így is tett, de amikor egyszer ismét az ókor hét csodájának egyikében az ő függőkertjében sétált, azt kérdezte, hát nem én építettem ezt a hatalmas Babilont? És a hang ismét megszólalt, mert az őrök továbbra is figyelték. Száműznek az emberek közül, a mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és hét időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Azon nyomban beteljesedett ez a beszéd Nebukadnezaron. Száműzték az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta a testét, míg olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak. Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadnezar, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. Mondhatod azt, hogy senki sem lát, de az őrök figyelnek. Isten lát. Gonoszságodban bíztál, azt gondoltad, hogy nem lát senki. Bölcsességed és tudományod félrevezetett, amikor ezt gondoltad magadban. Csak én vagyok, rajtam kívül nincs más. Pedig utolér téged is a baj, nem tudsz ellene varázs igét. Rád szakad a veszedelem, nem tudod elhárítani. Hirtelen ér utol a nem várt pusztulás. Állj elő varázs igéddel és sok varázslásoddal, amelyel ifjúságod óta vesződtél, hát ha segítesz magadon, hát ha elriasztod a bajt. Agyonfárasztottad magad tervezgetésekkel. Álljanak elő és segítsenek meg, akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, és újhold napján előre megmondják, mi történik veled. Elképesztő, hogy egy ilyen tudományos fejlettséggel bíró társadalomban, amelyben olyan sokat tudunk a világegyetemről, a csillagokról, ebben a modern technológiával felszerelt társadalomban hihetetlen, hogy milyen sok újságban olvashatunk napi horoszkópokat. Az egész csak egy ókori babiloni babona, és az emberek képesek a napi tevékenységeiket a csillagok állása szerint végezni. Hogyan lehetnek ennyire nevetségesek? De hát az embereknek kell hinni valamiben, és elképesztő, hogy az emberek milyen ostobaságokban tudnak hinni, miután Isten igazságát visszautasították. A Biblia rámutat arra, hogy bölcsnek gondolják magukat, de ostobák lettek. Abban a pillanatban, amikor kizárjuk Istent az életünkből, minden ostobaságnak áldozatává válhatunk, mert a Biblia szerint Isten át fogja adni az ilyeneket a hamisságnak. Nem akarsz hinni Istenben, bölcs úr? Mindjárt meglátod, hogy milyen bölcs vagy. Isten megengedi, hogy az emberek ilyen ostoba, nevetséges dolgokban higgyenek, miután elutasítják őt. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a sötétségben végzik. Úgy járnak, mint a tarló. Tűz égeti el őket. Nem mentik meg életüket a lángok hatalmából. Nem melegedni való paráz az, nem olyan tűz, amely mellett ülni szoktak. Így jársz majd a varázslókkal, akikkel ifjúságod óta vesződtél. Mindenki hanyat homlok menekül, nem segít rajtad senki. Ezek a bölcsek, asztrológusok még önmagukat sem képesek megmenteni, nemhogy téged.